szerkesztő Berecz Renáta nevében is Molnár Andrást hallották. Elhangzott összeállításunkat holnap este 22 óra 10 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump akár Kijevbe is kész elutazni, amennyiben az előmozdítja a béke ügyét, hogy az ukrán parlamentben felszólaljon egy megállapodás elfogadásának érdekében. Erről az amerikai elnök beszélt, miután Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel tárgyalt Floridában. Trump azt a meggyőződését hangoztatta, hogy a béke megállapodás közel van Ukrajna számára, ugyanakkor úgy fogalmazott, egy-két nagyon problémás kérdés fennmaradt. Arról is beszélt, a kelet-ukrajnai Donbass régió egyike ezeknek a kérdéseknek, de megjegyezte, hogy ezen a téren is sikerült közelebb kerülni az egyetértéshez. Az amerikai elnök a korábban Vladimir Putyin orosz elnökkel folytatott telefonbeszélgetéséről elmondta, 2 órán keresztül tartott az, nagyszerű volt, és számos pontot megvitattak az orosz államfővel. Volodymyr Zelenszky kifejtette, a 20 pontra szűkített béketervezetről 90%-ban sikerült megállapodni, amelyen belül az ukrán-amerikai biztonsági garanciákat illetően 100%-os az egyetértés. Szavai szerint az ukrán-európai-amerikai biztonsági garanciákról szinte teljes egészében létrejött a megegyezés. Az ukrán államfő hangsúlyozta, egy kidolgozott és elfogadott békemegállapodás bármely eleméről szükségessé válhat egy népszavazás Ukrajnában, de nem zárta ki azt sem, hogy az ukrán parlament döntsön arról. Donald Trump azt is elmondta, Volodymyr Zelenszkijjel közösen telefonon számoltak be az európai vezetőknek tárgyalások eredményéről, ezen pedig részt vett a francia, lengyel és a finn elnök, az olasz, a brit, a német és a norvég miniszterelnök, a NATO főtitkára, valamint az Európai Bizottság elnöke. Egy végleges békemegállapodás az amerikai elnök szavai szerint néhány héten belül létrejöhet, ugyanakkor megjegyezte, hogy amennyiben rosszul halad a folyamat, akkor nem zárható ki, hogy meghiúsul az egyesség, ami szerinte szégyen lenne. Az ukrán-magyar határszakaszon 6690-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 49 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. 6 hatásértővel szemben intézkedtek a rendőrök péntektől tegnapig, tájékoztatta az ORFK a táviratirodát. Az elmúlt héten az ország területén 49 hatásértőt tartóztattak fel és kísértek vissza. Embercsempészés miatt egy gyanúsított ellen indult büntető eljárás. A nyáron életbe lépő uniós migrációs paktum elleni küzdelmet nevezte 2026 egyik legnagyobb csatájának a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a közösségi oldalán megismételte, Magyarország jövőre sem fogad be migránsokat, és nem fizet más országok bevándorlóiért. Látványosan megmutatkoztak a haderőfejlesztés eredményei idén, közölte a honvédelmi miniszter az MT-vel. A honvédség évek óta tartó modernizációjának célja továbbra is egyértelmű, Közép-Európa meghatározó, korszerű, NATO-kompatibilis, high-tech haderőjének fejlesztése, tudatta Szalai Bobrovnicki Kristóf. Fokozatosan állítják hadrendbe a Leopard harckocsikat, amelyekből az utolsó példányokat a hónap első felében vették át. Nagy előrelépést jelentenek a Hiúzok, a Lynx gyalogsági harcjárművek, amelyekből a több mint 200 darabos rendelés jelentős részét az zalaegerszegi gyárban készítik, valamint megérkeztek a H225M több célú helikopterek. Több, a kis és középvállalkozásoknak fontos adóügyi határidő jár le december 31-én, hívja fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Szilveszterig lehet választani 2026-ra a kisvállalati adót, a katát, illetve az alanyimentességet az áfában, ismertette az adóhivatal. Svédországban 3 meghaltak a skandináv félszigetet csújtó viharban, az áldozatokra fák dőltek rá, tegnap még mindig több 10 000 ember volt áram nélkül. A Johannes névre keresztelt vihar az ország északi részének nagy részét és Finnország nyugati részét érintette. Romániában turisták rekedtek a fogarasi havasokban lévő menedékházakban az erős szél miatt. A térségben leállították a drótkötélpályás szállítást. A több mint 2000 méteres magasságban lévő menedékházakat csak kötélpályán lehet megközelíteni, miután a transzfogarasi utat már korábban lezárták a hó miatt. Németországban több baleset is történt a lefagyott utakon, Szászországban a rendőrség több mint 30 esetet regisztrált, és más tartományokban is voltak súlyos ütközések. Berlinben sokan kerültek kórházba csonttörésekkel a jeges útiszonyok miatt. Ismét kitört az Etna, a hatóságok a legmagasabb szintű légi közlekedési figyelmeztetést adták ki, de egyelőre nem kellett lezárni a közeli repülőteret. Az Olasz Országos Geofizikai és Vulkanológiai Intézet szerint a kráterek folyamatosan bocsátottak ki hamut és füstöt. Végül az időjárásról. Szinte zavartalan a napsütés, legfeljebb kevés felhő lehet felettünk, csapadék nem hullik, a szél sokfelé élénk, néhol felerősödik, a csúcshőmérséklet 3-4 fok körül alakul, híreinket hallották.
Reklám.
Ha elkezdjük átrostálni az életünket, csak az érzelmi kapcsolataink maradnak fenn, mondja H. János író a decemberi Kép más címlap interjújában. A lapszámban olvashatunk a boldog időskor lelki titkairól, vágyainkról és félelmeinkről, a pécsi hajléktalanok reményeiről. Hangolódhatunk az adventre régi népszokásokkal, mai közösségekkel, gasztronómiai és kulturális csemegékkel, portói utazással és budapesti sétával. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Fotónaptár és fotókönyvkészítés. Fuji Fotócentrum, Kisdobótér 8.
Reklámot hallottak.
Mesterségem címere. Portréműsor olyan emberekről, akiknek a foglalkozásuk a hivatásuk.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, portréműsorunkat hallják itt a Szent István Rádióban. Szeretettel köszönti Önöket a mikrofonnál az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. Ha tehetik, maradjanak velünk! A közelmúltban, életének 85. évében elhunyt Fodor Vilmos Béla, Miskolc egyik legismertebb és legkedveltebb utcazenésze, aki a helyi belváros szerves részét képezte. A tangó harmonikás éveken át volt a miskolci főutca mindennapi életének szereplője. A villanyrendőr és az Adi híd közötti sétáló utca padjain rendszeresen játszottak kedvenc dallamait. Fodor Vilmos Béla a Győri kapuban, az Őrs utcában élt, ahonnan nap mint nap a belvárosba indult, és zenélt a sétáló utca járókelőinek. Körülbelül 6 éven keresztül töltötte így napjait. Néhány hónappal ezelőtt állapota rosszabbra fordult, betegsége miatt már nem tudott utca zenélni, így a miskolci sétáló utca egy ideje csendes lett. Mi pedig most itt a Szent István Rádióban egy évekkel ezelőtt vele készült beszélgetésemmel emlékezünk rám. Fodor Vilmos, nyugalmazott építészmérnököt nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió mikrofonja előtt, akivel manapság már a miskolci sétáló utcán találkozhatunk, hiszen gyakran harmonika játékával varázsolja el a miskolci sétáló utcán sétálókat. Ebből a harmonika játékból majd hallunk egy kis ízelítőt a mai beszélgetéseink közben, de előtte kezdjük a kezdetek kezdetén. Egy milyen családba született Ön bele?
Az apám az a 14-es háborúban megrokkant, félábú volt, világéletébe így élte le az életét, és olyan 20-as években kocsmája, bótja volt 19-től 20-ig a háborúig. Háború után borzasztó sorsunk lett. Mindent elpusztítottak, ennünk nem volt mit. Nagyon szegényen éltünk, Bükszön kereszten születtem, és mikor 16 éves lettem, hát kőműves tanulónak elmentem, holott nem nagyon dívott nekem ez a szakma, és a lényeg az, hogy reggel 3:30, mikor ment a csorda, mi már az állványon voltunk, este 8:30, mikor ment haza a csorda, mi még az állványon voltunk, és ezt egy évig csináltam, állandóan piszkos voltam, sovány voltam, éhes voltam, valami borzasztó volt, és aztán állítólag jól tanultam, elvittek engem üdülni Lengyelországba 2 hétre a iskolából. Azt mondta nekem a mesterem, ha elmerek menni a munka dandárjába, akkor ide a lábam vissza benetegyem. Hát nem tudtam mit csinálni, elmentem a 111-es számú intézethez, ott kőművesleket oktattak, meg vegyes osztályot. A lényeg az, hogy Leitgép Ferenc igazgató azt mondta nekem, elmondtam neki a problémámat. Fiam, hozod az indexedet, át vagy véve.
Hova vették át?
A 14-es számú intézetbe kőműveseket neveltek, és akkor ott úgy volt, hogy reggel fél héttől 3 óráig, és aztán ugye ott rendszeresen lehetett enni, inni, és a lényeg az, hogy 3-4 hónap múlva a barátaim nem ismertek rám.
Mert? Miért?
Hát olyan, hogy is mondjam, csak sovány voltam, meg le voltam pusztulva, meg mi egymás, és úgy magamhoz tértem, mert rendszeres étkezés, stb. Na és utána én közvetlenül beiratkoztam esti tagozatra a Kilián gimnáziumba, közlekedési építőipari technikum. Úgyhogy nagyon hamar megszereztem a kőműves szakmát, szakmunkás bizonyítványom van, és utána nem sokára meglett a technikumom is. És utána egyetem előkészítés, egyetem, műszaki egyetemre fölvettek. Nem volt meg a megfelelő alapom. 3 évig szenvedtem, aztán a végén Debrecenbe a főiskolára vettek föl, közben lett egy feleségem, aki 2 érettségje volt kitűnővel, tehát csodálatos volt mellette az életem. Olyat nem tudtam tőle kérdezni, amit ő ne tudott volna. Na és a lényeg az, hogy aztán volt egy kijelentésem, ha felvesznek a műszaki egyetemre, elveszlek feleségül.
És sikerült.
Mit ad Isten, felvettek, és hát összeházasodtunk, és így aztán éltük az életünket. Aztán hát pénzügyminisztérium bevételi igazgatóságon voltam 3 megyének műszaki revizora. Borsod megye, Nógrád megye és Heves megye. Hát körülbelül olyan sorrendben lehet mondani, hogy a borsodiak, a hevesiek, a nógrádiak, hát azok tündéri emberek. Azok tündéri emberek, olyan csodálatosan beszélnek, nem nagyon lehet érteni, hogy mit mondanak sokszor.
Mi volt az ön feladata műszaki revizorként?
Műszaki revizorként építészeti dolgokat kellett megvizsgálni, hogy számla szerint fizették-e ki a költségeket, szabályszerűen voltak-e építésnaplók, mik azok a beruházások, amiket építettek, és mennyiért, és az jó volt-e. Tehát Nagymiskolci állami gazdaság, húsipar, malomipar, borkombinát, tehát ilyen nagy cégeknél, hát megvallom őszintén, hogy nagyon belevágtam, és először féltem is, hogy vajon helyt tudok-e állni.
És sikerült? Helyt tudott állni?
Sikerült. Hát az az igazság, hogy aztán a végén a bankba kötöttem ki, ott műszaki revizorként, és onnan jöttem nyugdíjba.
Hány évet dolgozott a szakmájában?
A szakmámban 41 évet, körülbelül 41 és valamennyi még. És a lényeg az, hogy eljöttem nyugdíjba, és az az igazság, hogy eléggé unalmas az élet. Sok mindent csináltam, van egy Bükszentkereszten egy szülői házam, amit állandóan javítgatni kell, cserepeket vakolni, meszelni, porszívózni, stb. Hát a végén már azt kezdtem unni, és a lényeg az, hogy még mindig megvan az öreg ház Bükszentkereszten. Apám kocsmáros volt, és bótya volt. Bótya és kocsmája. Hát, amit mondtam, hogy ugye a 20-as évek háború kezdetéig. És a háborúban, hát én 45-ben, amikor vége lett a háború, jöttek az oroszok, akkor már a legvégén ilyen kis muszkalovakkal jöttek az oroszok, és bucitattak meg mi egymás. És akkor még olyat is énekeltek, hogy Nábirábi, Nábira Katyúsa, vi hogy él a Nábira Katyúsa, és ezt a gyerekkorom óta megtanultam, és ezt mindig ezt énekelték. Hát ennyit a háborúról, mindent felpusztítottak, tehát nem volt mit ennünk, nagyon-nagyon szegények voltunk, és a háború után, ha hiszi, ha nem, 62 forint nyugdíjat kapott az apám, a család, 62 forint, a végén felemelték 82-re. Valami nagyon szegényen éltünk meg, még arra is emlékszem, hogy kandlival vittük a zsírt a tanácsházára beszolgáltatni, meg ilyesmi, hát még ezekben is részesültem. Aztán volt egy bátyám, hát most halt meg nem régen, meg a sógornőm is, apám is meghalt, anyám is meghalt, bátyám is meghalt, sajnos eléggé egyedül vagyok. a harmonika az, ami egyetlen szórakozásom.
Itt álljunk meg egy szóra. Ez a bizonyos harmonika, ami itt is van ön mellett, és remélhetőleg majd meg is szólaltatjuk. Hogyan tanult ön meg harmonikázni, és kitől?
Na, érdekes módon, hogy amikor én esetagadatra is jártam meg, beiratkoztam ilyen magántanárhoz. Hát vagy 4 évet jártam magántanárhoz harmonikázni. Hát mindenki, apám is haragodott rá, hogy jaj, hát ebből nem lehet megélni, nem kell is zenét tanulni, stb. És bár többet tanultam volna, mert most érzem a hiányosságát, mert az az igazság, hogy sokkal magasabb színre vihettem volna, de hát ennyit tudok harmonikázni. Most eljátszok valamit?
Ne csak beszéljünk arról, hogy hogyan harmonikázik ön, hanem javaslom, hogy hallgassunk is meg a folytatásban egy dalt. Mire esett a választása? Mit hallunk?
Keresztapából a Gyöngéden ölejárt és Ringa szerelem.
Milyen ez a harmonika? Mit lehet róla tudnunk?
Ez egy Weltmeister német harmonika, nem a legjobb minőség, tehát majdnem olyan, mint az autó között a Zsiguli. Aztán van Hohner harmonika, meg Royal Standard. Hát ezek már olyan magas színvonalú harmonikák, mint például az autó között a Mercedes. Hát olyan harmonikára szeretnék szerteni, de hát nem tudom, hogy érdemes-e még. De az az igazság, hogy ez elég tűrhető. És hát nem olyan minőségű, mint Hohner, vagy egy Royal Standard. Royal Standard a Opera Fesztiválon Veszel Ernő, vakharmonikás, ő muzsikált.
És erre a harmonikára hogyan tett szert?
Ó, hát van nekem legalább 4 darab harmonikám. Mindig vettem olcsón harmonikát, aztán egy kicsit drágábbat, aztán még drágábbat. Volt 168 bőgős harmonikám, és csak elvittem a szerelőhöz, hogy egy sípot javítsa. Annyira elkezdte szapulni, hogy odaadtam neki. A mai napig is bánom. Odaadtam neki, hát magyarul elég olcsón, és a lényeg az, hogy 168 bőgős, de valami csodálatos harmonika volt, csak az volt a baj, hogy ez 12 kilós, az meg 18 kilós volt. Tehát azzal csak ülve lehetett játszani, mert annyira nehéz volt, de csodálatos hangja volt. Na hát ez most egy Weltmeister, hát ezzel játszogatok, és hát megvallom őszintén, hogy bár mit elkezdek, hogy most megyek fűnyírózni, megyek cserepeket igazítani, stb. A házon, mindig ott kötök ki, hogy kijövök inkább ide harmonikázni. És már ehhez van kedvem.
Mert ez teszi önt boldoggá. Szinte minden nap játszik.
Nem jövök ki minden nap, de...
De úgy gondoltam, hogy akár otthon is. Tehát minden nap megszólaltatja a harmonikát, hát, vagy otthon, nem?
Otthon skálázni szoktam. Skálázás az azt jelenti, hogy szakszerű gyakorlatokat játszok, de úgyhogy nézem a tévét, és közben nézem 7 kereszt, 7 bét, mi az, hogy C-dur skála, G-dur skála, D-dur skála, stb. Ezeket mind gyakorolgatom, muszáj gyakorolni, mert különben, ha nem skálázok, észreveszi a kezem, hogy már nem olyan.
Na és milyen zenéket és milyen dalokat játszik ön? Mi az ön repertoárja? Magától, fejből vagy kottából játszik? Ezt hogyan kell elképzelni?
Kottából is játszottam, valamikor a Két Duna keringőt kottából megtanultam, meg a román gitár, meg Brahms 5. tánc, meg ilyeneket, de hát még a Két Duna keringőt, igen. Na, azt kottából tanultam, és a mai napig is tudok belőle kb. 50%-ot. Keresztapából a Gyöngéden ölejárt, akkor hát rengeteg van, van itt egy füzetem, tele van dalokkal, és sok mindent játszok, úgyhogy...
Van ezek közül kedvence?
Keresztapából a Gyöngéden öl a járt, ezt nagyon sokan szeretik. A szellemi képességeim már nem olyanok, mint voltak, és a hangos olvasásnak az az előnye, hogy egyszerű a beszélstílus, mert az olvasás az a fantáziát működteti. De az olvasás az elképzeli a történteket.
Szabad idejében a harmonikázás az, ami kikapcsolja önt?
Hát korábban magántervező voltam. Építésztervező, sok családi házat terveztem. Bükszentkeresztre, Harsányba, Kisgyőrbe, különböző falvakba, de olyan, hogy hát ezeket az egyszerű kis házakat tervezgettem, és addig, amíg a asszonytárs élt, addig együtt dolgoztunk, mert ő is építészmérnök volt, ő Pesten el is végezte a mérnökét, én Debrecenbe végeztem a főiskolát, és a lényeg az, hogy együtt dolgoztunk, ő nagyon szépen tudott rajzolni, én a mobil részét csináltam a munkáknak, tehát olyan kitűztem, felmértem, akkor különböző felméréseket csináltam, és neki már készen adtam a felméréseket, ő csak dolgozta föl, nagyon szépen tudott rajzolni, és mikor meghalt, akkor egy óriási űr támadt az életembe, mert együtt nagyon-nagyon-nagyon tudtunk dolgozni, és olyan csodálatos asszony volt, hogy 50. születésnapomra 50 szál piros rózsát vett nekem. Nem akartam elhinni. Hát magyarul szeretett, nagyon szeretett, és ez nagyon hiányzik. Azóta se szeret úgy senki.
Mi ad önnek erőt mind a mai napig?
Rengeteg ismerősöm van a városban. Rengeteg ismerősöm, és jönnek, és énekelnek, és beszélnek, és sokszor messziről köszöngetnek, azt se tudom, hogy kicsoda, de hello, mérnök úr, meg tanár úrnak szólítanak, meg mindenhogy. És a lényeg az, hogy hát minden esetre jobb, mintha otthon bámulom a tévét, meg hát olvasás is olyan, hogy egy darabig lehet olvasni, de egy idő után azt is belefárad az ember.
Ezek szerint jó kinnülni a Széchenyi utcán, a Sétáló utcán, és zenélni az embereknek.
Igen, csodálatos, és olyan is van, hogy kis fiatal lánykák, mondom, tudtok-e énekelni? Tudnak. Na, akkor énekeljük azt, hogy tavasz össze a vizetáros, és elkezdik énekelni. És táncolni tudtak, akkor elkezdenek táncolni. Tehát ilyen is van. Úgyhogy van elég sok ilyen apró élmény. Hát azért, mert nagyon sok ismerősöm van, nagyon sok kedves emberrel ismertem. Hát ha otthon ülnék, és otthon olyan dolgokat végeznék, ami nem ezzel a harmonikázással kapcsolatos, egész biztos, hogy tizedrésznyi ismeretségre se tettem volna szert. Így meg nagyon-nagyon sok kedves emberrel megismerkedtem, de olyan emberek is, akik eddig észre se vettek. Hát például ez a Vangelis, ezt is egy asszonyka adta, ezt a Vangelis számot. Kovács Kati énekli, hát ez nagyon kellemes szám. Most per pillanat ez a legkedvesebb számom.
És ha már megemlítette Vangelis szerzeményét, akkor a folytatásban most meghallgatjuk ezt a dalt, eljátsza nekünk?
Igen, eljátsszuk.
Az ön eddig életének a szépsége vagy az üzenete? Elgondolkodott már ezen, ami úgy minden nap erőt ad önnek? Egyfajta mottót megfogalmazott már önmagának?
Hát az építészet, az, hogy nagyon sok házat terveztem, tehát én olyan voltam fiatalkorban, volt egy kis poszkém, végtelenül gyors fürge, szólt a kisgyőrből, hogy hát mérnök úr, hát nem tudjuk, milyen szerkezeteket kell vásárolni, nem tudnám megnézni, nem tudok elmenni, hogy hány ilyen gerenda, hány olyan gerenda, amolyan. Bepattantam a kocsiba 9:30, és kisgyőrbe megcsináltam gyorsan, és a lényeg az, hogy kimutatást csináltam gyorsan, hogy milyen gerendákat vegyenek, stb. Tehát élveztem, nagyon élveztem ezt a munkát, és nagyon szerettem csinálni. Csak hát, ahogy múlik az idő, lassan elmarad minden, és ez is elmarad. Most már rajzeszközt nem veszek a kezembe, és harmonika marad. Az életem az az, hogy nagyon-nagyon lentről indultam, és miután 45-ben én 5 éves voltam, és az apám, ugye, mint félábú, 62 forintos nyugdíjjal, havonta 62 forint. Na, lényeg az, hogy nagyon sokat éheztünk, krumplit mezgereltünk, hogy éjjelne halljunk. Szóval nagyon-nagyon keserves volt a háború utáni időszak, és én akkor voltam fiatal, akkor voltam gyerek, akkor kellett volna táplálkozni jól, meg minden, de hát az nem volt. És a lényeg az, hogy aztán magam erejéből léptem ki, ugye, ahogy mondtam, hogy a köműves szakma, de a köműves szakma, az rájöttem, hogy az nem nekem való, hanem ugye elkezdtem tanulni pont emiatt, miután láttam, hogy látástól vakulásig dolgoznak a köművesek. Hát mondom, hát ez nem fehér embernek való. Na, a lényeg az, hogy elhatároztam, hogy tanulni. És hát így nagyon sokat szenvedtem amiatt, hogy nem volt meg a megfelelő alapom. A általános iskolában se volt, adtak olyan alapot, hogy... De a lényeg az, hogy végül sikerült olyannyira, hogy 3 megyének lettem a műszaki revizora, és ez valami csodálatos dolog. A csodálatos, annyi mindent megismertem, hogy soha az életben nem ismertem volna meg annyi mindent, mint amikor revizor voltam, borkombinát, húsipar, Nagymiskolci állami gazdaság, cukorgyár, Szerencsi cukor. Szóval nagy vállalatoknak mind a belső életét láthattam, mert egy-egy hónapot vizsgáltam majdnem minden cégnél, és ez alatt a belső életüket láttam, tudtam, hogy lesz a szőlőből bor, hogy lesz egy állatból olyan finom hús, a kolbász, meg mi egymás, ami az asztalra kerül. És ez mind a technológiai sorrendjét, ezeket mind meg tudtam tanulni. Csodálatos volt ez a műszaki revizori tevékenység. És amikor én belevágtam, hüledeztem magamon, hogy Jézus Mária, hát fogod tudni csinálni? És a végén sikerült olyannyira, hogy igazgatói dicséretet kaptam, főigazgatói dicséretet kaptam Pestről. De hát aztán ugye a Miskolc területi igazgatósága voltunk mi, Nógrád, Heves, Borsod, és aztán megszűntek az igazgatóságok, hanem minden cégnél egy külön igazgatóság volt, és aztán azt mondták, hogy hát most már itt építészre nincs szükség, hanem számviteli főiskolát kéne végezni ahhoz, hogy a számvitelhez közelebb állja. Hát azt mondtam, hogy nem csinálom, inkább elmentem más területre, és akkor a banknál kötöttem ki a legvégén.
Sikerült azért valamilyen szinten elérni azt, amit szeretett volna?
Hát sikerült. Pozitívum az lenne, hogy végtelenül örülök, hogy a végén, az életem vége felé felfedeztem ezt a utcazenei tevékenységet, mert annyira jól érzem magam benne, és annyira feldob, és annyira helyettesít olyan dolgokat, amit egyébként nem lett volna meg, de így ez az utcazenélés, ez csodálatos. De hál' Istennek még mindig akad olyan, aki odajön, és megköszöni, és azt mondja, hogy hát köszönöm, hogy maga létezik itt a városban, mert az egész város hangulata egész más, amióta maga itt van.
Fodor Vilmos nyugalmazott tervezőmérnöknek nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, valamint én is megköszönöm a miskolci emberek nevében, hogy olyan jó hangulatot varázsol a harmonika zenéjével, harmonika muzsikájával a miskolci Széchenyi utcában, a Sétáló utcában. Köszönöm szépen!
Én is nagyon köszönöm! Andréri, holland hegedűművész, kedvenc keringője, amit én megpróbáltam utánozni és eljátszani valamennyire, amennyire tudom, azt most megpróbálom eljátszani.
Akkor meghallgatjuk. Thank you.
Az elmúlt percekben Fodor Vilmos Bélával, Miskolc egyik legismertebb és legkedveltebb utcazenészével beszélgettem. Kedves riportalanyom, a közelmúltban elhunyt, ezzel a riportommal is emlékeztem rá. Nyugodjon ő békességben, a Jézus Mária Szent József szent nevében. Amen. Kedves hallgatóink, ezzel mai portréműsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra! Most elhangzott portréműsorunkat vasárnap délelőtt 11 óra 5 perckor hallgathatják meg újra. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámhosszán.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban a szerkesztő Virtes Hajai László. Szent Csolán vasárnapi adásunk témái: őrizzük meg a keresztény családokban az evangéliumi értékeket, Leó pápa úrangyala imája. A Szentatya üzenete a Tezéi Közösség 48. Európai Ifjúsági Találkozójára Párizsban. Szent Csolán vasárnapján bezárult a falakon kívüli Szent Pál Bazilika Szent Kapuja. Őrizzük meg a keresztény családokban az evangéliumi értékeket, Leó pápa úrangyala imája. Szent Csolán vasárnapján délben 14. Leó pápa dolgozó szobája ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Az úrangyala elimádkozás előtt mondott beszédében arra buzdította a keresztény családokat, hogy őrizzék meg a szeretet lángját, legyenek az evangéliumi remény fénye, hogy így az üdvösség eszközeivé váljanak Isten kezében.
Oggi celebriamo la festa della Santa Famiglia.
Ma Szent Család ünnepén a liturgia a menekülés Egyiptomba történetét tárja elénk, kezdte beszédét Leó pápa, utalva rá, hogy ez a megpróbáltatás ideje Jézus, Mária és József számára. Karácsony ragyogására ugyanis szinte váratlanul egy halálos fenyegetés nyugtalanító árnyéka vetül, amelynek eredete Heródes viszontagságos élete. A kegyetlen és véreskező királytól brutalitása miatt féltek, de ő éppen ezért mélységesen magányos volt, és megszállottan rettegett attól, hogy megfosztják hatalmától. Amikor a napkeleti bölcsektől megtudja, hogy megszületett a zsidó királya, veszélyeztetve érzi hatalmát és elrendeli, hogy mészároljanak le Jézussal minden egykorú gyermeket. Heródes országában Isten megvalósítja a történelem legnagyobb csodáját,
Miracolo più grande della storia,
amelyben beteljesedik az üdvösség minden ígérete, de ő ezt nem képes észrevenni. Júdia királyát elvakítja a félelem, hogy elveszíti trónját, gazdagságát és kiváltságait. Betlehemben ragyog a fény, terjed az öröm. A vidék néhány pásztora, miután részesül a mennyei üzenetben, felkeresi a jászolt és dicsőíti Istent. Mindebből azonban semmi sem hatol át a királyi palotát védő páncélon, pusztán egyfajta torz visszhangként, fenyegetésként jelentkezik, amelyet vak erőszakkal kell elfojtani, mutatott rá beszédében Leó pápa. A szívnek éppen ez a keménysége azonban még jobban nyilvánvalóvá teszi a Szent Család jelenlétének és küldetésének értékét, amely a zsarnok által képviselt despota és mohó világban az üdvösség egyetlen lehetséges válaszának fészkét és bölcsőjét jelenti. Az Istenét, aki teljesen ingyen adja át önmagát az embereknek, fenntartások és elvárások nélkül, fejtette ki elmélkedésében Leó pápa. József engedelmeskedve az Úr szavának, megbenekíti a gyermeket és anyját. Cselekedete itt teljes egészében megváltó jelentőségében nyilvánul meg. Egyiptomban ugyanis a családi szeretet ágja, amelyre az Úr rábízta világban való jelenlétét, növekszik és erősödik, hogy elhozza fényt az egész világnak.
Per portare luce al mondo intero.
Miközben csodálattal és hálával tekintünk erre a titokra, gondoljunk családjainkra is arra a fényre, amely belőlük is fakadhat abban a társadalomban, amelyben élünk. Buzdított rá a pápa, megállapítva, hogy a világ sajnos mindig rendelkezik a maga heródeseivel, a mindenáron való siker mítoszaival, a gátlástalan hatalommal, az üres és felszínes jóléttel, amelynek következményeiért gyakran magánnyal, kétségbeeséssel, megosztottsággal és konfliktusokkal kell megfizetnie. Ne hagyjuk, hogy ezek a déribábok elfogytsák a szeretet tángját a keresztény családokban. Éppen ellenkezőleg őrizzük meg bennük az evangélium értékeit, az imádságot, a szentségekhez való rendszeres járulást, különös tekintettel a gyónásra és a szentározásra, az egészséges érzelmeket, az őszinte párbeszédet, a hűséget, a mindennapok szavainak és jótetteinek egyszerű és szép konkrétságát. Az Úrangyala elimádkozás előbb mondott beszéde végén Leó pápa azért fohászkodott, hogy a mennyei atya Mária és Szent József közbenjárására
per intercessione di Maria e di San Giuseppe
áldja meg családjainkat és a világ minden családját, hogy emberré lett fia példája növekedve, jelenléte és végtelen szeretete hatékony jelei legyenek mindenki számára.
Angelus Domini nunciavit Mariae
et concepit de Spiritu Sancto.
A Szentatya üzenete a tezei közösség 48. európai ifjúsági találkozójára Párizsban. December 28-ától január 1-ig Párizsban tartják a 48. európai ifjúsági tezei találkozót, amelynek idén épp a francia főváros ad otthont. Leó pápa a Pietro Parolin bíboros államtitkára aláírásával küldött üzenetében arra kéri a fiatalokat, hogy legyenek a béke építői és a reménység hordozói. Kedves fiatalok! A tezéi közösség által szervezett európai találkozó alkalmából 14. Leó pápa arra kért, hogy tolmácsoljam szívélyes üdvözletét és biztosítsalak lelki közelségéről benneteket. Találkozótok új állomás jelent a bizalom világméretű zarándoklatán, amelyet Rozsé testvér indított el közel fél évszázaddal ezelőtt Párizs városában. A Szentatya örömmel tudatja, hogy egy olyan városban gyűltök össze, amelyet gazdag vallási örökség jellemez, és amelyet az évszázadok során az életszentség oly sok alakjának ragyogó tanúságtétele formált, aki mindegyike a maga módján bátran válaszolt Krisztus hívására. Máté testvér, tezéi perjel idei levelének témája, kit keresel? Egy olyan lényeges kérdés feszeget, amely minden ember szívében ott lakozik. A Szentatya arra hív, hogy ne féljetek ettől a kérdéstől, hanem hordozzátok imádságban és csendben annak tudatában, hogy Krisztus mellettetek jár, és hagyja, hogy rátaláljanak azok, akik őszinte szívvel keresik őt. Most az év végén, amikor az emberiség oly sok megpróbáltatást hordoz, az a nagy lelkű vendégszeretet, amelyet Párizsban kaptok mindenféle hátterű hívőtől és jó akaratú embertől, erőteljes üzenet a világ számára. Az imádság és a megosztás pillanatai, amelyeket ezében a napokban megtapasztaltok, segítsenek nektek elmélyíteni hiteteket, és így egyre világosabban felismerhetitek, hogyan éljétek meg az evangéliumot életetek konkrét valóságában. Erre a találkozóra most egy különleges egyházi időszakban kerül sor, amelyet a jubileumi év lezárása és a Níciai Zsinat 1700. évfordulójának megemlékezése fémjelez. A Leó pápa nem régében az Iznikben tartott ökumenikus imagyűlésen emlékeztetett, a kiengeszelődés ma egy olyan felhívás, amely a konfliktusok és erőszak sújtotta egész emberiséget érinti. A Jézus Krisztusban hívők közötti teljes közösség iránti vágyat mindig elkíséri az összes ember közötti testvériség keresése. A Szentatya arra buzdít benneteket, hogy legyetek a bizalom zarándokai, a béke és a kiengesztelődés kézművesei, akik képesek alázatos és örömteli reményt adni a körötökben élőknek. Szűz Mária közbenjárására bízva benneteket, valamint a tezélyi közösséget és annak ökumenikus küldetését, Leó pápa teljes szívből adja rátok apostoli áldását. Pietro Parolin bíboros államtitkár. Szent Csolán vasárnapján bezárult a falokon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja. December 28-án, karácsony utáni első vasárnapon, vagyis Szent Csolán vasárnapján bezárult a falokon kívüli Szent Pál Bazilika szent kapuja, sorrendben a harmadik a négy pápai bazilika közül. Vasárnap délelőtt 10 órakor James Michael Harvey bíboros, a falakon kívüli Szent Pál Bazilika főpapja végezte a szentkapu bezárásának a szertartását a bazilika átriumában, majd ezt követően körmenetben bevonulva szentmiset mutatott be a főoltárnál. Kedves testvéreim az Úrban! Elérkeztünk a kegyelem idejének beteljesedéséhez, kezdte beszélét a bazilika főpapja. Az egyház a szentkapu bezárásának a gesztusával jól láthatóan jelzi a jubileumi év befejezését, de egyúttal megőrzi és meg is erősíti annak mély jelentését. Az egyház liturgiájában ugyanis mindig bezárul egy időszak, miközben Isten irgalma örökké nyitva marad, mert mindig nyitva marad a megtérés és a remény útja, amelyet ez az idő szült meg. Ezen a tiszteletre méltó helyen, ahol Pál apostol emlékét őrizzük, ismét felhangzanak az ő erőteljes szavai, amelyek az egész jubileumi évet végig kísérték. A remény sohasem csal meg. Valóban jelképszerű ez a motto, de mindenek előtt a hit megvallása. Pál az élet nehézségei, az üldöztetések, a bebörtönzések, a látszólagos tévedések tudatában írta azokat. Mindazonáltal kijelenti, hogy a remény nem csal meg, mert nem annyira az emberi képességeken, hanem Isten hűsége szeretetén nyugszik. A szent kapu, amit ma bezárunk, sokkal több, mint egy egyszerű fizikai átjáró. Lelki küszöb volt számunkra, felhívás mindannyiunkhoz, hogy hagyjuk magunk mögött mindazt, ami a szívünket nyomja, és lépjünk be az irgalmasság terébe. Átlépése azt jelentette, felismertük, hogy az üdvösség az alázatos ráhagyatkozásból fakad arra, aki egyedül adhat teljes értelmet életünknek, legyőzve az önelégültség minden látszatát, hangsúlyozta a bazilika főpapja. Az egyházi hagyomány arra emlékeztet minket, hogy a szent kapu mindig is összekapcsolódott a bűnbánati úttal, ami a közösségbe visszatérés helye volt, és mint ilyen az atyai házba való visszatérés jele. Ez a gesztus ma is megőrzi szimbolikus erejét. Isten soha nem zárja be az ajtót az ember előtt, az ember hivatása pedig, hogy áthaladjon rajta. A 2025-ös jubileumot a remény jubileumának hirdették ki. Ferenc pápa a Spes non confundit kezdeti bullájában emlékeztetett arra, hogy a remény a hitteli szeretettel együtt alkotja a keresztény élet szívét. Ez persze túlmutat a naív optimizmuson és a valóság előli bármely menekülésen. Inkább a már adott és a beteljesedése felé tartó üdvösség magabiztos várását jelenti. Háború, válság, igazságtalanság és zűrzavar jellemzi a mai világot, és az egyház arra törekszik, hogy megerősítse a keresztény remény túlmutat a történelem előli bármifajta menekülésen, és abban a képességben fejeződik ki, hogy Krisztusra szegezett tekintettel haladjunk előre benne. A remény tehát azt jelenti, folytatta Harvey bíboros, hogy fájdalmakon haladunk át abban a bizonyosságban, hogy az utolsó szó az életi és az üdvösségé. Ferenc pápa, aki számunkra tiszteletre méltó emlék, világosan hangsúlyozta, hogy a remény konkrét, kézzel fogható. Áthalad a szív megtérésén, a kiengesztelődés szentségén és a megbocsátás felszabadító tapasztalatán. Leó pápa, aki ma az egyetemes egyházat vezeti, kifejtette, hogy a remény akkor lángol fel újra, amikor van bátorságunk mélyreásni a valóság felszíne alá, áttörve a beletörődés kérgét. A remény gondosan kell ápolni a szívben, mert olyan törvékeny, mint egy kis mag, de képes megváltoztatni a világot. Leó pápa jelentős és mély folytonossága viszi tovább az általa megkezdett utat, ami az egyetlen remény, amely Jézus Krisztuson alapul, aki ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. A jubileum láthatóvá tette ezt az utat az egyház hitében és küldetésében. Itt a falakon kívüli Szent Pál pápai bazilikában ez az igazság különösen intenzíven visszhangzik. Pál, a pogányok apostola, ismerte a gyengeséget, az üldöztetést és a bebörtönzést. Mégis ő az az ember, aki a korintusiakhoz írt második levelében ezt mondta, amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. Reménye a Krisztussal való találkozásból fakad, aki átalakította életét és onnan meríti erejét. Szent Pál ismerte a börtön láncait, de kijelentette, Isten igéje nincs megbilincselve. Börtönei Filippitől Jeruzsálemig, Cezáriától Rómáig a lelki termékenység tereiként mutatkoztak meg, amelyek képesek igét, tanúságtételt és életet szülni egész útján. Láncra verve írja a bizalommal, vigasztalással és reménnyel teli leveleit. Ezekben Pál arra tanít minket, hogy egyetlen börtön sem oldhatja ki azok belső szabadságát, aki Krisztusban élnek, hangsúlyozta bazilika főpapja. E bazilika homlokzatán a dicsőséges kereszt alatt a Spes Unica, az egyetlen remény felirata látható. Krisztus keresztje a mi egyetlen reményünk, egy konkrét és élő húsvéti remény, amely a teljes önátadásból született és a feltámadás új életében virágzik ki. 14. Benedek pápa, Spe Salvi, a reménységre lettünk megváltva kezdetű enciklikája ragyogó szavakkal emlékeztet erre. Azt mondja, hogy az emberiségnek sok reményre van szüksége, kicsikre és nagyokra egyaránt, hogy nap mint nap úton maradhasson. Ezek azonban teljes beteljesülésüket a nagy reményben találják meg, amely mindenek felett áll. Ez a nagy remény maga Isten, az emberi arcú Isten, aki a végsőkig szeretett minket, és aki átöleli az emberiség egész történelmét. Országa élő és jelen való valóságként nyilvánul meg, akárhol is szeretik őt, és bárhol is legyünk. Elér minket az ő szeretete, megnyitva a történelmet egy hiteles beteljesüléssel teli jövő előtt. Csak ez a szeretet adja meg nekünk az erőt, hogy minden nap kitartsunk anélkül, hogy elveszítenénk a remény lendületét, még egy tökéletlenség és korlátok által jellemzett világban is. És pontosan a szeretet garantálja annak létezését, amire szívünk mélyén várunk, az életet, amely valóban élet. A Szentkapu bezárása tehát csodálatos és reménnyel teli meghívásként jelenik meg. Az arándok, aki átlép a kapun, arra kap meghívást, hogy tanúként térjen vissza a világba, és vigye magával a kapott ajándékot a mindennapi életbe. Az arándok az, aki a fizikai utazáson túl egy belső utazást is vállal. A Szent Kapu átlépés azt jelenti, hogy elismerjük saját korlátainkat, elfogadjuk saját látásmódunk hiányosságát, és rábízzuk magunkat az Úr vezetésére. Ahogy az imában, itt is lehetőséget kapunk arra, hogy lépésről lépésre haladjunk, bízva abban, hogy minden lépés szükséges. Most, hogy a Szent Kapu bezárul, felelősség hárul ránk. Arra kaptuk meghívást, hogy a remény hiteles tanúi legyünk. Egy megosztottsággal, félelemmel jellemzett világban az egyház arra kapott meghívást, hogy Isten jelenlétének alázatos és mégis ragyogó jele legyen. A szentek évszázadokon át ilyen jelek voltak. Ez a feladat vár ránk is, megmaradni, kitartani és hűségesen maradni ahhoz a helyhez, amelyet az Úr ránk bizott a történelemben. Szólt Harvey Bíboros. Azon a napon, amikor a Jézus, Mária és József alkotta szent családot ünnepeljük, a mindennap élet egyszerűségében megélt reményről emlékedünk. Názáretben a remény a mindennapi hűségben, a csendes munkában, a kölcsönös gondoskodásban, Isten akaratának meghallgatásában vált láthatóvá az élet hétköznapi rétegeiben. A Szent Család arra tanít minket, hogy a szeretettel végzett apró gesztusok fénylő jelekké válnak, mint a hűséges jelenlét, a támogató türelem, a sötétségben és kitartó bizalom. Így a remény testet ölt a történelemben, és hiteles tanúság tétellé válik, amely képes az emberek útját megfontoltan vezetni, mint egy szelíd fény, amely mutatja az utat. Miközben a Szent Kapu bezárul, a hit, a szeretet és a remény ajtaja maradjon nyitva a szívünkben. A misszió ajtaja maradjon nyitva, mert a világnak Krisztusra van szüksége. Bízzuk ezt az utat Pál apostol közbenjárására, és kérjük a Szent Lelket, hogy tegye gyümölcsözévé az ebben a jubileumi évben elvetett magukat, és kíséri az egyházat történelmi zarándok útján. Péter utódjának, 14. Leó pápának vezetésével. Így a remény nem fog csalódást okozni, mert az Úr hűséges ígéreteihez zárta homíliáját James Michael Harvey bíboros, a falakon kívüli Szent Pál bazilika főpapja, a Szent Kapu bezárásakor celebrált szentmisén. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, Szent Család vasárnapi adásunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai szerkesztő, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Mennyei király, végasztaló, igazság lelke, mindenütt való. Jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek, oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem. Ó lélek, te vagy nékem mindenem. Mennyei király, végasztaló, igazság lelke, mindenütt való. Jöjj és lakozzál bennem, hogy megnyugodjon nálad a lelkem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek, oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem. Ó lélek, te vagy nékem mindenem. Nyugalom völgye vagy én nekem, hűséged lélek, oly végtelen. Szerelmet táplálj az életem. Ó lélek, te vagy nékem.
Napverse.
József Attila. Kopogtatás nélkül. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg. Szalmazsákomra fektetlek, porral sóhajt az izegő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet mielőtt elmégy, letörlöm. Itt nem zavar bennünket senki. Görnyedvén ruhánkat nyugodtan foltozhatod. Nagy csönd, a csönd. Néked is szólok. Ha fáradt vagy, egyetlen székemre leültetlek. Melegben levehetsz nyakkendőt, gallért, ha éhes vagy, tiszta papírt kapsz tányérul, amikor akad más is. Hanem akkor hagy nékem is. Én is örökké éhes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám. De gondold jól meg, bántana, ha azután sokáig elkerülnél.
József Attila Kopogtatás nélkül című versét Fehér István előadásában hallották. József Attila a 20. századi magyar költészet egyik legkiemelkedőbb és legismertebb alakja, 1905. április 11-én született Budapesten. Apja szappanfőző munkás, anyja mosónő volt. Az apa 1908-ban elhagyta családját, nagy szegénységben éltek. 1910-ben Attila öcsödre került nevelőszülőkhöz. 12-ben tért vissza Budapestre. Édesanyját 1919-ben veszítette el. A következő évtől a Makói gimnáziumban tanult, ekkor ismerkedett meg Juhász Gyulával, az ő segítségével és előszavával jelent meg első verskötete, a Szépség koldusa. 1924-ben a Szegedi Egyetem magyar-francia szakára iratkozott be, innen azonban Tiszta szívvel című verséért eltanácsolták. Ezután Bécsben, majd Párizsban tanult, tagja lett az Anarchista-Kommunista Szövetségnek. 27-ben tért haza Budapestre, 1930-ban belépett a kommunisták magyarországi pártjába. 34 után szociáldemokrata és liberális körökkel talált kapcsolatot. A Baumgarten alapítványból 35-ben segélyt, a következő évben jutalmat kapott. Utolsó kötete az 1936-ban megjelent Nagyon fel sem hozta meg a várt elismerést, 1937. december 3-án Balatonszárszón hunyt el. 1938-ban posztumusz Baumgarten díjat kapott, 48-ban életművét Kossuth díjjal tüntették ki. 2001-ben posztumusz Magyar Örökség díjban részesült.
A nap imája.
Nem elégedtél meg azzal, hogy a fájdalom minden forrását a mennyei, az örök öröm forrásává változtattad, hanem miután te magad is átkaroltad ezeket a fájdalmakat, már erre az életre örömmé, édességé és gyönyörűségé tetted. Te hihetetlen mértékben karoltad át a szegénységet, éhséget, könnyeket, üldöztetést, úgyhogy most már aki csak sír, szegény, éhezik vagy üldözést szenved, te hozzád lesz hasonlóvá, téged utánoz. És mi édesebb, mint ahhoz hasonlítani, akit szeretünk? Van-e a szívnek sürgetőbb vágya, mint hogy azt kövesse, akit szeret? Bármi szegénység, éhség, könnyek, üldözés édes lesz, drága kincs annak, aki téged szeret. Mivel mindezek a veled való hasonlóság elemei, a veled való egyesülés eszközei, ó Jézus!